Sziasztok! Üdvözlünk veleteket a Vezes Csapat Rádió idei 20. adásában. Baka Gáborral, Kovács Livérrel, én pedig Fehér Patrik vagyok. És itt vagyunk a mexikóvárosi nagydíj után, ahol ugyan Max Verstappen nyert, mégse vele van te a sajtó, hanem a csapattársával, az első kanyarban ütköző Sergio Perezzel, a Red Bull Hollandja Lewis Hamilton és a poleból induló Charles Leclerc társaságában pezsgőzhetett. Azon a futamon, amit egyébként egy baleset is félbeszakított Kevin Magnussen ütközése miatt, ugye a piros zászlót is belengedték, de azt mondom, hogy forduljunk is rá az adásra itt a rövid összefoglaló után. Két dolgot még azért megemlítek, mint mindig ma is várjuk a kérdéseiteket, hozzászólásaitokat, véleményeiteket a YouTube-on futó élőadás mellett, ezeket folyamatosan figyeljük, valamint várjuk válaszaitokat is a kérdésünkre, ma arra vagyunk kíváncsiak, arra szavazhattok, hogy szerintetek Ricardo mikor ülhet be Perez helyre a Red Bullba.
Vagy egyáltalán beülhet-e?
Vagy egyáltalán beülhet-e is, és nyugodtan szavazatok. És hát tényleg akkor vágjunk bele a mexikói hétvégét kivesézve
adásunkba. Vágjunk bele. Szerintem érdekes volt ez a hétvége abból a szempontból, hogy bár nem volt sprint hétvége, gyakorlatilag két futamot kaptunk, sőt, mondhatjuk, hogy két sprint futamot, két bővített sprint futamot kaptunk vasárnap. Emellett kaptunk néhány meglepetést is szombaton, olyan végeredményt hozott az időmérő, amire senki nem számított. Gondolok itt a Ferrari első sorára, és Daniel Ricciardo negyedik helyére, ami tényleg óriási meglepetés volt, és óriási kínos helyzet Sergio Pereznek, ugye, aki a hazai pályán szeretett volna nagyot alakítani. Az időmérő annyira nem jött össze, bár valamennyire menti, ugye, hogy csapattársa Verstappen is csak harmadik lett, szóval három Red Bull autó jutott a harmadik, negyedik, ötödik helyre, de ahogy már utaltál rá, Perez, akire gyakorlatilag fölhúzták az egész promóciót, akire építették az egész hétvégét, ugye többször megjelent, beszéltették, mindenki másnál fontosabb volt ott a helyszínen.
Akár Perez GP is lehetett volna.
Igen, igen, de nyilván érthető, mi is örülnénk, meg kezünket, lábunkat összetennénk, hogyha többszörös futamgyőztes magyar pilóta lenne a magyar nagydíjon, szóval ez még érthető is. De Perez, hát majdnem csúnyát mondtam, de szerintem aki tudja, az tudja, hogy nagyot akart, aztán valami más lett belőle.
Nagyot akart a szarka, de nem bírta a farka. Csekó kicsekkolt elég korán.
Ő az első kanyarban kicsinálta a saját versenyét, ami óriási kár volt, mert tényleg itt mintha meg lett volna az a hátszél, amiről szoktak beszélni, hogy a hazai szurkolók tolják előre a pilótát, motiválják jobban, és a rajtnál nyilván a Red Bull tökéletes autójával együtt meg tudta csinálni azt, hogy ott volt gyakorlatilag hát méregethetjük, de a második helyen, hogyha azt nézzük, hogy éppen hol állt az óruk. Ugye Verstappennel együtt elkapták Leclerc-t, ami külön érdekes egyébként, nem beszélünk erről, de pont a páratlan számú versenyzőknek jött ki jó a tapadása rajtnál. Ugye az első, a harmadik és az ötödik ért elsőként az első kanyarba, de persze el is dobta.
Hát meg nem csak a tapadás, hanem ugye 800, majdnem 800 méter vezet az első kanyarig a rajtrástól.
Igen,
a szélárnyék hatás erősen a Red Bullosoknak dolgozott,
igen,
már az első 100 méteren.
Pereznek, de aztán végül nem hozta, amit nagyon szeretett volna, és szerintem akkor mondjuk is ki, hogy ezt jól elszúrta. Érthető, hogy mit akart, de ahogy a Forma 1-es örök bölcsesség tartja, nem az első kanyarban nyered meg a futamat, de ott veszítheted el, és Perez tankönyvi illusztrációját adta annak, hogy miért nem szabad kapkodni.
Hát meg nem is feltétlenül a kapkodás kérdés, hanem azért láthattuk a korábbi évekből, például a Verstappen esetében is, hogy volt, amikor működött az, amit Perez elgondolt, csak a kivitelezés az, ami meglehetősen gyatrára sikerült.
Erre gondoltam a kapkodásra, hogy
igen,
kicsit korán, egy egészen kicsit...
Hát nem csak az, hanem rosszul mérte fel egyszerűen a helyzeteket, tehát teljesen másokban fordult Verstappen és Leclerc is, és aztán egyszerűen Leclercnek nem maradt hely a Red Bullok szendvicsében. sem balra, sem jobbra nem tudott menni, ráfordult a monakóira nemes egyszerűséggel Perez, meg is röptette a Red Bullt, és onnantól kezdve szinte az első pillanattól fogva biztos volt, hogy ebből nem lesz folytatás, akkora ütéseket kapott az autó hátulja, és a hátsó felfüggesztés, meg ugye az oldalszekrény kiukat, hogy megpróbálták visszaküldeni, de esélytelen volt, úgyhogy...
Amúgy hadd kérdezzem meg tőletek is, meg nem tudom, akár a nézőktől, hallgatóktól, hogy erre fogadtatok volna, mert én fogadtam volna.
Amit mire? Hogy Perez elcseszi az első kanyarba, vagy így összességében elcseszi?
De sőt arra, hogy valamikor az első néhány körben ki fog esni, túl is szárnyalta az elvárásaimat, mert már az első kanyarban kiszállt a versenyből, de én annyira tudtam ezt, hogy Pereznek valamiért nem fog ez összejönni. Nem tudom, ti gondoltátok?
Az a baj, hogy az elmúlt hetek, hónapok formáját elnézve erre még különösebben nagyobb szorzót sem adtak volna, hogy mennyire fogja elrontani Perez. Tehát egyszerűen az elmúlt időszakból nem jut eszembe egy olyan hétvég, ami aránylag tisztán sikerült volna, vagy nem úgy, hogy fényévekkel kap ki a csapattárstól. Ugyebár az is jól mutatja Perez szorult helyzetét, hogy az előző hétvégét követően azt pedzegették, hogy bejelenti Mexikóban a visszavonulását, mint kiderült, ez egy szóbeszéd volt, de hogy ilyen formában nem sokáig fog Red Bull pilóta maradni, abban én majdnem biztos vagyok.
Aztán amúgy én is így gondolom, hogy azért nem fogják sokáig megtartani a mexikói, de hogy...
A hallgatókat, nézőket is, hogy ők is mondják, hogy ők mit gondolnak erről.
Lackó azt írta erre, hogy akart csinálni egy Verstappen 2021-et, csak nem jött össze.
Amire én is utaltam.
Igen. Hát amúgy én megmondom őszintén most így az adás későbbi részére is előrevetítve, hogy ezzel a hétvégével nem értem annyira együtt, úgyhogy én most talán három közül én ezek a legcsendesebb egy ideig, mert hogy amit a múltkor is beharangoztunk, hogy van egy kis meglepetés, na azt majd most fogom hozni, és aki itt már olvasta a YouTube-os leírást, az meg aki emlékszik a tavalyi Mexikó városi nagydíj utáni csapatrádióra, azt tudhatja, hogy miről van szó. Én Olaszországban voltam, szóval csak ilyen fél szemmel, füllel követtem minden eseményt, de azért a vezes.hu perform egy oldalon olvastam a híreket. De hát minden esetre tényleg az a időmérős gyengélkedése azért már alapból nem vetített sok jót előre. Én azon meglepődtem egyébként, mert azért az a 800 méter, amit te is említett, Oliver, ez egy hosszú táv, és azon meglepődtem, hogy na, viszont a rajta tényleg királyul elkapta. Ez, na, hazai hátszél tolja.
Nem, meg rajtoli mindig is tudod.
Előre ordították
hangot. Igen.
A latin-amerikai virtus.
És az amúgy elég bíztatóan is nézett ki, és ilyenkor nem tudom, hogy vagy ez a hosszú 800 méter, vagy amikor a katasztrófa előtti pillanatok, hogy így belassulnak. Hogy így tök hosszúnak érződik az a pár másodperc, vagy pár 10-20-50 méter, amikor történnek a dolgok, hogy ott egy ideig úgy nézett, hogy igen, de jó helyen van, aztán egyre rosszabb helyen van, és ráfordulok erre, és elrepül, és na, szóval nem válaszoltam a kérdésedre, nem gondolkoztam fogadásokban, meg ilyenek, hogy tettem-e volna erről, hogy elrontja. Nálam az a szombati időmérő már így kvázi benne volt, hogy már nem úgy kezdődik a hétvége, ahogy kezdődhetett volna
jó, de
neki.
Ez együtt mondjuk, szóval, hogyha valamit szombatot nem rónám fel neki, hiszen a Überman, Superman csapattársa is csak harmadik lett, úgyhogy ahhoz képest a többik hely az nem egy rossz dolog. Nyilván Perez számára rosszul fest, hogy Ricardo előtte végzett, de...
Hát igen, inkább az a gyászos az összempontjából, hogy az eddig kvázi talicskával lefokozott Alfa Taurival Ricardo előtte végzett.
Igen, de papíron egy Verstappen harmadik, Perez ötödik hely, rajthely,
az a kategória, amire azt mondja az ember, hogy bárcsak ennyi lett volna a maximum különbség kettőjük között egész évben, de hát láttuk, hogy nem ez volt. Jól mutatja, hogy Verstappennek van most 491 pontja, a Pereznek meg 240.
Azt egyébként elárulhatjuk, hogy az adásunk címötletét azt most teljes egészében Gábor fejből pattant ki, hogy Perez otthon ásta meg a saját sírját, és ezt most ugye nem csak erre a futamra érthetjük, hanem most már meg is említettük, hogy hát ez nem valószínű, hogy így extra hosszú távú Red Bullos jövőt vetít előre, és mit akartam ebből kihozni? Hát hogy
Menthetetlen ez a helyzet egyszerűen.
Igen, de az a baj, hogy egy jó ideje ásogatja, elkezdte ő már a kertészkedést egy ideje, de tényleg...
Hát most rakta ki díszkövekkel.
Ezt akartam mondani, most már elkezdte a szögeket gyűjtögetni.
Otthon sikerült a legjobb helyzetből a legrosszabbat kihozni.
Ami eszembe jutott közben, hogy előtte gondolkoztam, hogy ugye pont, hogy felmerült, mert amúgy az is egy ilyen, hát így a Forma 1-es csapatunk között ilyen vicc tárgyával lett, hogy mindig akkor van dolog, nagy dolog a Forma 1-ben, amikor én utazok, és ismert volt már egy ideje, hogy én Mexikó idején nem leszek, jöttek a pletykák, hogy Perez bejelenti a visszavonását, na mondtam, figyeljetek, nem leszek itt, úgyhogy készüljetek, végül ez most úgy tűnik, hogy megtört, de...
Jó, mondjuk,
a karma vigyázott rám.
Igen, és ennek kapcsán gondolkoztam, hogy ami mennyire szép lenne, hogyha tényleg otthon valahogy, nem tudom, összekapná magát a Red Bull is, kicsit jobban gatyába rázná, nem cseszegeti Helmut Marko, meg Christian Horner, meg senki, és tudna egyet győzni, és bemondani, hogy oké, leteszem a lantot. Hogy ez szép lett volna, de hát nyilván nem valósult meg ez volna, sehogy.
De egyébként, hogyha belegondolunk, ezek az utolsó futamok valahogy senkinek nem igazán jönnek össze, szóval láthattuk itt az elmúlt nem tudom, 20, akár 30 évben, hogy a visszavonulás előtti utolsó versenyek, azok valahogy nem sikerülnek. Most éppen, ugye, már itt az is vicc, de Coulthard rajongó voltam annak idején,
és ő is a
második kanyarban már befejezte a legutolsó versenyét, pont Red Bull-lal, szóval... De mások is voltak, csak
de most... De ott van például Jensen Button is, aki...
Köszönöm szépen.
Aki 2016 Abu Dhabiban eltört a felfüggesztése, azt hiszem, és aztán 2011-ben volt még egy utolsó verseny, amikor meg falnak borította Pascal Wehrlein-t.
Nagyon szépen megköszönöm. Ilyen alapon egyébként lehetett volna ez az utolsó verseny, mert nagyon, nagyon szépen hozta a nullát.
A recept adott volt.
Igen.
Hajdú Ernő kérdezi, hogy sziasztok, PM Lawson szerintem jól mutatkozott be a szériában. Vajon lehet Red Bull pilóta jövőre? Két kérdés is egyben, hogy lehet-e Red Bull pilóta az új
Lawson, Lawson helyzete ugyebár az, hogy jövőre aféle tartalékpilótaként fog funkcionálni továbbra is, legalábbis az eddigi hivatalos tényállás szerint azon ígérette, hogy 2025-ben ülést fog kapni.
De még nem a Red Bullnál valószínűleg.
Még nem a Red Bullnál valószínűleg, hanem inkább az Alfa Taurinál, csak hát pillanatilag az a helyzet alakult ki, hogy előbb már a tűrésre és a Red Bullnál, mint a fiók csapatnál, mert főleg most, hogy Daniel Ricciardo némi életélet adott magáról, és Tsunoda Yuki is egészen gyors volt addig, amíg nem lépett a mexikói kolléga nyomdokaiba, és nem a pozitív értelemben, addig ő is egész combosan állt, de mondom, Lawson esete az, amikor ezt az ígéretet mindenképpen be kell tartani, előbbre lehet hozni 2025-nél tovább semmiképpen sem érdemes várni vele, főleg most, hogy már van egy ezüstérme is a japán szuperformula sorozatban, így a hétvége véget ért.
Hogy járnak azok a csapatok, akik túl sokáig kispadoztatják a
Oscar Piastri!
Igen, de korábban is. Egyébként, bocsánat, elfelejtettem a kérdező nevét, de...
Hajdú Ernő.
Igen, ő, Ernő nem látta itt a legutóbb, vagy nem látta, nem hallotta a legutóbbi adásukat, de én pont ezt pedzegettem, akkor még talán nagyobb alappal, hogy Ricardo lejárt lemez, meg lejárt szavatosságú pilóta, és én azt tippeltem legutóbb, és talán még azt gondolom, hogy talán még most is van benne valami, ha Ricardo nem folytatja ezt a mostani remeklést, hogy Lawsonnak nagyobb esélye van arra, hogy bedobják a mély vízbe, mint Ricardónak arra, hogy ilyen ismert félrosszként visszaütessék.
Pedig?
A mostani hétvége inkább azt sejteti, hogy Ricardo lesz a csere versenyző, ha lesz, de én nem lepődnék meg.
Behozna a pletykarovatnak, ez az egyik fele, amit most nagyon emlegetnek, de amit ma kezdtek el talán igazán emlegetni, meg már tegnap este is, egy másik Perez helyettes, vagy Perez utódot, mégpedig Fernando Alonso személyében, és azt mondom, hogy említsük meg őt is, Még ha vannak ezzel kapcsolatban talán mindannyiunknak kétségei, nem tudom, hogy ki mennyire hisz ebben, akár
Hát így
hárman
elmondjuk,
közül,
de...
akár a nézők közül, de hogy ugye azért most például ezen a hétvégén el is elég erősen emlegették a spanyolt, aki már nem a legfiatalabb csirke a mezőnyben, de az év elején például megmutatta, hogy tud azért az öreg, de a év végére elfogyott alól az autó, és amiket lehet hallani most már nem egy és nem két hette az Aston Martin jövője kapcsán, hogy akár eladhatják az egészet Szaúd-Arábiának, meg amit mondjuk Katar kapcsán, Katar körül lehetett hallani, hogy Flavio Briatore a Red Bullnál járt Alonsoért beszélni. Szóval...
Az a baj, hogy Fernando Alonso az a pilóta, akiről az elmúlt években mindvégig azt mondták, hogy neki már nem lesz lehetősége újra ér csapatnál versenyezni, amíg a Forma 1-ben folytatja a palérozódását, úgymond, és nem tudok elsiklani amellett a mellékes tény mellett, hogy véletlenül pont Mexikóban és spanyol ajkú országban erősödtek fel az erre irányuló felvetések, és szerintem már egy korábbi adásban is levezettük, hogy miért nem lehet a Red Bull versenyző, miért nem lehet a Ferrari versenyző, vagy a Mercedesé, és azt kell, hogy mondjam, hogy az elmúlt egy-két évben sem történt olyan változás, ami ennek az ellenkezője felé tendálná Alonso helyzetét, mert azt azért eddig is tudtuk, hogy Alonsonak nem a tempóval van a baja, hanem az alatta lévő aktuális szekérrel, finoman szólva.
Hát csak azzal lenne, de folytasd, csak majd hozzáfűzök valamit.
De ugye láttuk itt az elmúlt években, az elmúlt 10 évben jó formán, hogy a Ferrari hova lyukadt ki Alonso alatt, aztán a McLaren GP2-es konstrukció sem volt egy sikeréra, aztán az Alpinnal sem jött össze a 1-2-5 éves terv, és most az Aston Martin is egy biztató szezon kezdés után kezd az Alonso féle előtt csapatok sorsára jutni, legalábbis a szezon második fele alapján, tehát most konkrétan Mexikóban szinte láthatatlan tényező volt az Aston Martin, egészen addig, amíg Lance Stroll nem követett el egy-két szokásos őrültséget, illetve Alonso ki nem vette a sluszkulcsot és leparkolt a garázsba, hogy neki ennyi elég volt mára. Nem lesz Red Bull pilóta Alonso, szerintem.
Én itt megfordítanám, amit mondtál, és szerintem úgy egy kicsit több értelme is van, mert mi köti össze ezeket a dolgokat, ezeket a csapatokat, meg a teljesítményüket. Egy valaki, egy név, Fernando Alonso, akiről egyébként ugye jól tudjuk, hogy már a Renault-s korszakában is politizált, intrikált a csapattársa ellen, a csapat vezetése ellen, ugyanezt folytatta ugye a McLarennél, ugyanez ment újra a Renault-nál, és itt jön be a Red Bull szál, hogy őt már hívták 2008-ban is a Red Bullhoz, akkor nem akart menni, nem azt mondom, hogy sem, de akkor még nem tartotta őket elég komolynak. Aztán utána pár éven nyilatkozta, és nem emlékszem pontosan, hogy melyik évről volt szó, de hogy valamikor még egyszer beszéltek vele, hogy menne, akkor is elutasította a dolgot. Azóta aztán nyilván ő már, vagy 10 éven már a egyszerű visszavonulása vagy szünete előtt is elfogadott volna bármit, csak hogy újra bajnok esélyes autóban üljön, és ezt félig meddig ki is mondta, de addigra azért kibújt a szög a zsákba, kimutatta a foga fehérjét, talán szó, szóval tényleg a pedokban a csapatok között közismert, hogy mennyire nehezen kezelhető, mennyire önfejű, és mennyire nem is tudom, önző pilóta, ami nyilván kell is ahhoz, hogy valaki világbajnok lehessen, de hogy nem fogják egy Verstappen mellé ültetni, az szinte biztos. Most ő hiába menne oda, és hiába kapna akár jó pénzt is, nem kérhetne jó pénzt. Szerintem Alonsonak egy esélye van az, hogy marad itt a helyén, az Aston Martinnál, és egyébként ugye erre szerintem legalábbis erre utal az is, hogy most a hétvége után is, amikor tényleg az időmérőn is nulla volt az Aston Martin, a futamon meg végképp. Tegyük hozzá egyébként, hogy sérülése volt Alonsónak már az autójának, rögtön a Perez-Leclerc incidens után összeszedett valami törmeléket. De minden esetre azzal együtt, hogy most már példátlanul ugye a szezon eddigi szakaszáig gyakorlatilag sosem esett ki, sőt, szinte mindig pontot is szerzett Austinban, és most ezen a hétvégén is kiesett, nem is fejezte be a versenyt. Ezzel együtt is arról beszélt, hogy ő elégedett az évével, szerinte ez egy jó csapat, és ugyan elkókadtak a végére, de ő itt jól érzi magát, és van potenciál benne. Most egyébként valóban volt is potenciál, vagy érzékelhető ilyen remény a szezon első harmadában, és én azt gondolom, hogy Alonso örülhet, hogyha itt megmarad. Nyilván innen nem fogják elküldeni őt, akár tulajdonos váltás esetén sem, hiszen azért mégiscsak egy kétszeres világbajnok, meg egy óriási név, meg a sportág történetének a legtapasztaltabb versenyzője, de hogy bárhova hívják, akár a Ferrarihoz, akár a Mercedeshez, akár a Red Bullhoz, az teljesen kizárt számomra.
Még hát egy kommenttel igazából lezárhatjuk szerintem ezt a pletykarovatot, ami egyébként szerintem egy nagyon helytálló Szabó Bencétől érkezett. Nem szeretném a méhészbors mosolyát letörölni, de ezt a pályát szereti, tavaly is a McLarennel ment egy nagyot, szóval így figyeljük tényleg mindig ezeket a pletykákat, akár Alonsóra, akár Ricardóról van szó. Szóval, ha már itt ugye Ricardó neve felmerült most is, meg a kérdésünknél is, jelenleg a szavazók 40%-a gondolja azt, hogy már 2024 kezdetén beülhet Perez helyre a Red Bullba. 17% mondja, hogy valamikor évközben, jövőre évközben érkezhet. 20% a szavazóknak mondja, hogy később, illetve 23%-a mondja, hogy nem lesz itt Ricardo Red Bull összeállás újra. És Szabó Bence tette még ehhez hozzá, hogy ha jövő héten Interlagosban is megy egy nagyot, akkor talán lesz esélye, Ricardóra gondolok. Érkezett másik kérdés, nem ehhez a témához, hanem még a mexikói eseményekhez.
Hát, egy pillanatra még, hát azért tegyük az egy Ricardo és a mexikói pályabarátsága azért nem gyűrűzik vissza hosszú múltra. Oké, a tavalyi évben azért kiemelkedő volt az a szintén hetedik hely, de az előtte évben például úgy torpedozott az első kanyarban, hogy még Daniel Kvyat is megirigyelné.
Igen.
Úgyhogy...
Azt sem feledjük el, hogy csaklista el Verstappen óra elől a bolt.
Igen. Ilyen ezredek voltak?
Igen.
Az is igaz, de nekem picit ilyen sebelsen nélkülednek tűnik Ricardo és a mexikói helyszínnek a...
Jó, de a lényeg szerintem itt azonban inkább, hogy tényleg ne ítéljünk igazából senki elhamarkodottan, amit szerintem tényleg helytálló, és akkor a kérdés...
Egyébként a múlt héten is, amikor beszélgettünk, mondtam, hogy szerintem az a két hétvége, meg ez a mostani két hétvége, főleg amikor még csak háromnál tartottunk, az nagyon kevés, és ez is csak egyetlen mintaelem, majd meglátjuk, hogyha a szezon végéig hoz hasonlókat, akkor beszéljünk róla komolyan, hogy mit tud, vagy milyen esélyei vannak.
Na, hozom a kommenteri kérdést. Sziasztok, mit gondoltak a szurkolók viselkedéséről a mexikóiakra? Jellemző inkább a durvulás, múlt héten Verstappen fújolása, most Leclerc fújolása, verekedés a lelátón, vagy összességében jellemző. Előtte nem láttam ilyen viselkedést a Forma 1-ben, olyan, mintha foci szurkolókká aljasodnának a nézők. Hú, hát most lehet, hogy a foci szurkolók egy kicsit felkapják erre a vizet, mert nyilván nem szabad mindenkit egy kalap alá venni. De az tény, hogy a vezes.hu per Forma 1-en is láthatjátok azt a felvételt, ahol a mexikói baseball stadion, lehet, hogy baseball rajongók, baseball stadion részen össze. Hát gyakorlatilag az látszik, hogy a Red Bull szerelésű emberek püfölik a vörösbe öltözött Ferrarist, meg ugye Leclerc utat is.
Hogy azért, mert a szemükben Leclerc lökte ki Perezt.
És erre utalt is Leclerc, hogy hát...
Miért ezt pozícióból?
Hát srácok, én nem tudtam mit csinálni, és egyébként mindent ezt támaszt alá, hogy ő fordult a saját tévén, neki nem volt már beljebb helye, Perez ráfordult, és hát itt volt a vége a dalnak.
Biztosan nem látta ki a szombrérójuk alól, azért nem.
De a kérdés, hogy
ezt tudomásul menniük, és teszem hozzá, hogy szerintem ilyenkor van az, amikor a nézőközönség bevonzása kvalitás helyett kvantitás kérésévé válik, mert hiába voltak ki 400 ezeren, hogyha közben meg ilyen ilyen viselkedéssel járatnak le kvázi egy egész országot, egy egész kultúrát. Pedig azért az nem úgy keletű, hogy a Forma 1 nagyon elkötelezett a jogok mellett, a sportszerűség mellett, és a többi.
Én itt most itt válaszolnék már, hogy a kérdés második fele az volt, hogy vagy ez általános, meg bejöttek a képbe a foci szurkolók, és szerintem összetettebb ez annál, mint hogy csak ezt az esetet említsük meg, mert igazából az elmúlt pár évben, és mindjárt rátérek a foci szurkoló dologra is, az elmúlt pár évben most már nem egyszer történt ilyen, szóval nem ez volt az első és egyetlen dolog, úgyhogy nem Mexikóról beszéljünk, mert láttunk hasonlót Monzában a Ferrari szurkolók részéről is, akik talán, hogyha jól emlékszem, Verstappen szurkolót egrecíroztattak.
Pólót vetettek le velük,
igen,
és
szóval...
hozzátennék még egy esetet, magyar nagydíjon is volt, nem kell messzire menni, itthon zászlót égettek.
Ja igen, zászló égetés is volt, de
valóban.
Egyébként a híresen a Fair Play-ről híres briteknél is volt olyan, hogy húhogtak, meg fújogtak. Annak idején már Vettelre is, de aztán rémlik talán, hogy Verstappenre is 2 éve, vagy mikor. Szóval ez sajnos a Forma 1-ben is általános, pedig a Forma 1 ugye nyilván ez vitatható érdem vagy érték, de a Forma 1 eleve ilyen úri sportnak indult, szóval nem olyan, mint a foci, és itt akkor visszahozom a focit is, mert bőrt rúgni a São Paulo-i kisgyerek, meg a nem tudom én, kiskunfélegyházi kisgyerek is tudja, és lehet belőle nagy valaki. A Forma 1 az egy erősen nyugat-európai úri sport volt, amikor kezdődött, vagy maga az autóversenyzés is. Csak a gazdagok engedhették meg maguknak, olyasmi, mint ahogy ma talán a golfra tekintünk, hogy ez még tényleg mindig egy ilyen zárt gazdagoknak való dolog. És ahol szerintem összeír a foci és a Forma 1 szurkoló rétege mostanában, az az, hogy ugye a Forma 1-ben nagyon próbálkoznak az elmúlt 5 évben, amióta kicsit több, de szóval amióta az amerikai Liberty Media a jogtulajdonosa az F1-nek, azóta ugye nyilvánvalóan próbálják egyre nagyobb tömegekhez eljutatni a Forma 1-et. Ennek az egyik legfontosabb eszköze volt az elmúlt években, ez a Drive to Survive áll dokumentum sorozat, mert nem tudom másnak nevezni, mert igazából fikciós a nagy része. Valós felvételekkel próbálnak alátámasztani.
Valóságot nyomokban tartalmaz.
Igen, ami sok-sok új szurkolót hozott be, vagy Forma 1 rajongót, akik igazából nem feltétlenül értik a sportágat, viszont indulatokhoz alapot bőven kapnak ezekből, mert pont azért mondtam, hogy ilyen áldokumentum, mert eleve nagyon tendenciózusan készítik ezeket a filmeket, meg nagyon úgy akarják eladni, mintha ez valami olyan lenne, mint a foci. Sok pilóta is panaszkodott már erre, és szerintem ez benne van. Szóval, hogy mit tudom én, 20 évvel ezelőtt egy-egy sumi szabálytalanságra lehet, hogy ott is húhogtak, de hogy az nem volt jellemző, hogy akár nemzeti alapon, akár csapat alapon gyűlölködjenek, viszont a 2010-es években indult ez szerintem, főleg Vettel új mutogatós nagy dominanciája idején, és azóta egyre inkább kezd meggyökerezni, főleg az ilyen, hát nem mondom, hogy alkalmi, de új szurkolóknak köszönhetően, de a lényeg, és ezzel le is zárom, ez nem csak Mexikó, de Mexikó nyilván ebből a szempontból különleges, hiszen az ottani Perez szurkolók meggyőződéssel hiszik, hogy a Red Bull direkt buktatta, visszafogta a kedvencüket, Verstappen kedvéért.
És ebbe még egy mondat, ebbe nagyon sok szerepe van annak, hogy találják a sztorit, akár a média is nekik, mert azért ez mindig megvan, ugye lásd például a pletykákat, hogy kiből mi lesz, ki hova megy, ki marad, szóval ez mindig csomó része ezeknek, általában tényleg kitaláció, hogy nyilván pörgessék magukat. De igen, ez mindig, ez is a része, hogy egyre szélsőségesebb sztorik is kellenek ahhoz, hogy egyszerűen az embereket nem az, hogy érdekelje, de hogy felkapják rá a figyelmet. Úgyhogy...
És ez sajnálatos, de mi hárman is ebben élünk, hiszen minden nap nézzük a különböző Forma 1-es pletykákat vagy híreket, és most ez ilyen színfalak mögötti betekintés, de tényleg nagyon sokszor gondolkodunk, vitatkozunk, érvelünk magunk között, így hárman, négyen a vezes F1-es szerzői között, hogy megírjunk-e valami pletykát, vagy inkább kihagyjuk, hogy hülyeség, vagy nem hülyeség, hogy mennyire vehető komolyan. De igen, hogyha 20 helyen megjelenik, akkor mi is kénytelenek vagyunk megírni lassan, szóval ilyen volt egyébként ma magunk között ez az Alonso dolog is, ez Alonso Red Bull. Nehéz, nehéz. De hát ez a modern internet.
Így van.
Hát Web 2.0, Web 3.0 és a többi finomság.
Hát akkor gördünk tovább, azt mondom, a Red Bulltól valamerre. Igazából, hogyha csak a dobogót nézik, akkor nyilván a Merci meg a Ferrari jöhetne egy szóba. Együtt ugye Ferrari például már egészségedre érintettük ugye a pole pozíció kapcsán, amit aztán ugye nem tudtak győzelemre fordítani. Viszont most úgy tűnik... hogy azért a Merci az most így, nem azt mondom, hogy egy ilyen McLaren-i teli találatot ért el a Forma 1 lottón, de hogy most az utóbbi futamokon valamiben Hamilton révén legalábbis, inkább Hamilton révén belenyúltak, még hogyha Amerikában úgy kizárták a britet, de most azért ő úgy hozogatja az erősebb eredményeket. Ti hogy látjátok?
Igen, Hamiltonnak újra kedve támadt a versenyzéshez, és ebben közrejátszik, hogy van egy néhol javuló félben lévő, néhol még mindig divaként viselkedő autója, ami ezzel jobban tudtán alkalmazkodni az utóbbi hónapokban, mint George Russell, mert ugye azt, hogyan indult a hétvége megint a Mercedesnél, első nap után az értékelés, hát ez katasztrófa, ez borzalom. Hova lett az Austin-i autó? Már gyerekek, hát mi van itt? Hát, mi ez itt? És aztán időmérő szintén inkább ilyen harmadik, negyedik erő, és aztán a vasárnapi futamon Hamilton gurított egy második helyet, összességében egészen hibátlan vezetéssel, úgy, teszem hozzá úgy, hogy azért a gumitaktika nem feltétlenül volt kedvező számukra, mert Hamiltonnak használt közepesekkel kellett teljesíteni a második felvonását a 71 körös versenynek, ugyebár pont fél távnál jött a megszakítás. Hiába reménykedtek abban a Ferrari-nál, hogy idővel ezek el fognak kopni. Legfeljebb Hamilton próbálta ezt elhitetni néha egy elejtett félmondattal.
Gábor, mi volt ez a reakció az előbb tőled?
Közben nekem viszont azt tűnt föl, hogy most Hamilton pont nem önmaga volt, mert általában ugye azt halljuk tőle, hogy jaj, már felnikem.
Jó, várjál, azt mondta, hogy nagyon nehéz lesz, nagyon nehéz lesz.
Nagyon nehéz lesz,
de azt az etap elején
mondta, utána azt hiszem az etap első, meg aztán negyedik körén, utána viszont még ő volt az, aki mondta, hogy meg vagyok az ekonomikkal, szóval ez már aztán komoly figyelmeztetés lehetett a többieknek, hogy...
Most eszembe jutott egy csúnya dolog erről a magaslati oxigénhiány hatásaival kapcsolatban.
Azért én párhuzamként hozzám a Ferrari kommunikációját is, ugyebár Leclerc-t azzal próbálták meg úgymond motiválni, hogy nyugisár, majd gyorsabbak leszek a kemény gumik. Ekkor volt azt hiszem ilyen 4-5 másodperc a különbség, ezt egyébként össze is vágtak egy ilyen humoros videóba, és aztán Sár még mindig vár, 10 körrel később már 5-6 másodperc a különbség, 10 körrel később megint több, és aztán végül a 4-5 másodpercből az elméletileg a vagy ki tudja melyik terv szerint számolt kemény gumikkal végül 8-9 másodperccel Hamilton mögött ért célba.
Azért azt is írjuk a Ferrari javára, hogy most az ABC-nek az egészen az elején ragadtak, szóval nem jutottak kitermék, hanem tartották magukat erősen az
ABC-nek. És ne próbáltak meg esőre köpönyeget rántani.
Hát igazából én amúgy...
Bocsánat, itt most hadd kérdezzek vissza, mert ugye 2 vagy 3 adással ezelőtt itt volt egy kis, nem vitánk, de hogy úgy próbáltam más kontextusba helyezni.
Sejtem, mire
Hamilton Russell relációt, ugye akkor nem nagyon akartátok érteni, hogy hogy Hamilton, miért mondom azt, hogy Hamiltonnak belefér, hogy néha visszaszóljon, vagy előzön, amikor talán nem kérnék tőle, de ugye mostanában csak mutatja is, és Russell viszont azt mutatja, hogy amikor van lehetősége, akkor sem él vele, amikor meg általában az autóban benne lenne valami, akkor sem. Csak az elmúlt két hétvégén ezt láttuk, hogy Hamilton csak kihozta, Russell pedig azért nem tudta ezt. Szóval mondhatjuk, hogy Hamilton már be van tolva, megszorongatja Russell, vagy igazából...
Be van tolva Russell, azt mondod?
Hát nem, Hamilton Russell-től. Mert ugye nagyjából valahogy így próbáltátok beállítani, hogy most már izgul meg, szorítva érzi magát Hamilton. Russell hát miatt...
Nem ezt mondtuk, pont a fordítottját mondtuk, hogy Russell Hamilton miatt.
Hamilton frusztrált, mert Russell meg tudja szorongatni, ez volt az álláspontotok. Ezért kérdezek most vissza, erre visszaemlékeztem.
Igen, szerintem helyzetfüggő amúgy. Szerintem akkor, ugye ez Japán körül volt,
azt hiszem. Nézzük meg a szezon teljes eredményét, mennyire helyzetfüggő az, hogy jó.
Hát annyira helyzetfüggő, hogy mondjuk azóta jött egy fejlesztési csomag, ami szerintem úgy tűnik, hogy Hamiltonnak jobban fekszik, és jobban ráérzett. Én azért mondanám, hogy én nem tudnám összehasonlítani a kettőt. Akkor, az akkorira azt mondanám, hogy szerintem Japánban úgy érezhette, hogy igen, itt van ez a Russell gyerek, aki nem mondom, hogy veszélyezteti a, mondjuk, hogy első számú pozíciómat csapaton belül.
Szerintem pont ezt mondtátok, hogy Hamilton már szinte a vesztét érzi, mert Russell szorongatja a Mercinél. És én ezzel szálltam vitába akkor is, hogy...
Én arra továbbra is azt mondom, hogy akkor érezhette, úgy igen. Most viszont az új fejlesztési csomaggal azt mondom, hogy már nem feltétlenül érzi, úgy, mert most jobban fut neki a szekér. Én ezt gondolom.
Patrikkal értek egyet, egy bő 4-5 hetes témában, 4-5 hét távlatában sokkal könnyebb... okosabb következtetéseket levonni, szerintem itt most inkább erről van szó.
Én itt a fejlesztési csomagban látom a fontos difit.
Hát azóta az egy jelentős különbség azért, tehát...
Hát nem Hamilton jobb versenyző, csak bejött a fejlesztési csomag?
Hát,
ez a kérdés, igen.
Verstappen kontra Perez?
Tehát... Nem, ez most, hogy ki a jobb versenyző, most ez...
Ki... Csak akartam mondani, de Perez ugye már most már megélt 4-5 fejlesztési csomagot, egy ideje már abba is hagyta a Red Bull, de ő hónapok óta küszködik, ami azért elég egyértelmű kép, viszont Russell és Hamilton viszonyában igen, most mondhatjuk, hogy két héttel ezelőtt, vagy a múlt hét teljesen mindegy, hogy nézzük, szóval, hogy az USA-ra érkezett egy új fejlesztési csomag, úgyhogy két hétvégéről beszélünk, előtte meg már arról beszéltettek, hogy Hamilton kicsit szorongatva érzi magát Russell-el szemben. Hogyha Russell akkora állsz, akkor neki is bírni kéne ezzel az új fejlesztési csomaggal.
Hát amivel, tavaly meg Hamilton nem bírt vele. Tavaly meg Hamilton nem.
Igen, ezt az
összehasonlítást. Első közös szezonjukban Russell lehet rá úgy 35 pontot, két pozíciót, tehát itt most olyan azt érzem, hogy a szezont a fazonnal meg a harmadikkal akarjuk összekeverni kategória.
Igen, ez így, ezeket az összehasonlításokat talán szerintem is így mindig lehet, nem tudom.
Persze mindig lehet, de mondjuk egy Verstappen Perez esetében tényleg hatalmas mintából dolgozva komoly trendet látunk. Viszont én azzal nem értettem egyet, hogy a 7-szeres világbajnok Lewis Hamilton már bajban érzi magát, azért, mert néhány hétvégén Russell a közelében még azt a potenciált sem használta ki mindig. Mostanában meg
ezt nem... Jó, de tavaly meg Hamilton nem használta ki a potenciált. Pörgessük vissza az időkerekét, úgy nagyjából a tavalyi olasz negyedik környékére, amikor Russellnek volt már vagy 6 dobogója, Hamiltonnak pedig azért kevesebb volt így a jobb eredménye összességében.
Ugye érdekel...
Jó, akkor térjünk vissza, akkor nem akarom most ennyire elvinni, de akkor csak arra válaszoljunk, nem tudom, lehet, hogy a hallgatókat is érdekli, hogy akkor most csak a fejlesztési csomagnak köszönheti Hamilton, hogy most két hétvégén is jó szerepel.
Jött is válasz egyébként ezzel kapcsolatban, Szabó Bence megint visszament az időben, azt írja, hogy tavaly Russell gyalázatos formát hozott Austin-Mexikó párosban, ugye, mint most, aztán láttuk, mi történt, ugye, megnyerte a São Paulo-i nagy díjat.
Igen, mind a két.
Aztán lehet, hogy mármint Bence túl optimistán látja a dolgokat, de én azt mondom, hogy amúgy ebbe is lehet valami, hogy esetleg a fiatalabbik britnek annyira nem jönnek be ezek a pályák. Persze nyilván ez nem optimális így a Forma 1-ben, mert tényleg mindenkinek az a feladata, hogy mindenhol a legjobban menjen, de amúgy ezt sem szabad szerintem teljesen kizárni. De én még mindig azt mondom, hogy a legnagyobb faktor ebben a fejlesztési csomag, és ha fejlesztési csomag, akkor tényleg rámehetünk arra a témára, hogy autó, ami be meg tavaly Russell fért el kvázi abban, hogyha így fogalmazok, hogy ő ért el a jobb eredményeket összességében. Szóval én nem tudom, lehet, hogy most Hamiltonban nem olyan erős az a nyomás, hogy itt a fiatal trónkövetelő, mert most jobban megy neki a szekér, de továbbra is azt tudom mondani, hogy lehet félnivalója, nem feltétlenül nagy még most, tényleg ebben a pillanatban, ezt szerintem nem lehet általánosan megfogalmazni, kijelenteni, ő is változik, Russell is változik, Hamilton öregszik, oké, akkor már egyre, kvázi egyre kevesebbet számít a Forma 1-ben ebből a szempontból, hogy mennyire lassulnak, de Russell is még bőven gyűjthet tapasztalatokat. Úgyhogy ez egy folyamatosan formálódó sztori
hosszú
ketté között.
Hosszú lesz még az a két év. Hosszú lesz még az a két év.
Még Hamiltonra is akkor ugorhatunk. Nekem egyébként föltűnt, vagy igen, szóval nekem föltűnt, hogy a tegnapi futam végén a leintés után a csapatrádión mennyire felszabadult és boldog volt ettől a második helytől. Ugye, meg mindig el szoktam mondani a csapatrádión, hogy nagyszerű a közönség, meg milyen szép munkát végeztek a gyárban, de tegnap teljesen őszintének és sokkal boldogabbnak tűnt, mint máska. Nekem legalábbis mondom, így érződött. Nem tudom, hogy ez egyébként téged erősít, Patrik, hogy maga az autó volt olyan, ami aztán feküdt neki, szóval nem erőltetem én azt, hogy ő mekkora zseni, és Russell meg béna, csak tényleg érdekes volt, hogy mennyire örömmel fogadta el ezt a második helyet, amit nem mindig hallunk tőle, nyilván amikor domináltak a végképp nem annyira hallottunk.
Hát ez Verstappen nélkül meg egy első helyen, szóval.
Minden esetre ez csak én érdekes adalék, nem tudom, ki hallgatta ezt, de nekem föltűnt, hogy minden korábbinál, vagy az mostanában megszokottnál boldogabb volt azzal, hogy második lehetett.
Én megmondom, ezt a részét nem hallottam a rádiózom, mert hogy az most így nekem tényleg nincs meg, de elhiszem neked. Nem tudom, hogy akarunk-e az említetteken túl még felrázizni egy kicsit, én egyébként annyit tennék hozzá, hogy a nyilván mindig oké, maradtak az A-betűnél, de amúgy most nem tudom őket hibáztatni a taktika miatt, mert mindig van egy pont, amikor nyilván benne vannak a kalkulációkban a safety káros, opcionális safety káros szakaszok is, de egyszer tényleg eljön az a pont, amikor cselekedni kell, hát nyilván ez most rosszul jött ki nekik, buktak vele időt, amit rajthelyre fordíthattak volna, de...
Hogy Verstappennek is papírforma szerint tök rosszul jött ki a piros zászló, és ezt még a Red Bullnál akartam említeni, hogy azért meglepő, hogy nem gondoltak arra, amikor látták, hogy Magnussen hogy benyomta, meg elmozdította a korlátot, a biztonsági korlátot, hogy mégis kihívták, mert ugye alapvetően ezek ilyen alapelvek, hogyha biztonsági autó van, de tippelhető, hogy csak biztonsági autó lesz, akkor megéri kiállni kerékcserére, viszont ha látszik, hogy ebből piros zászló lehet, akkor nem éri meg, hiszen akkor ingyen van a csere, amikor mindenki besorol szépen a box utcába. Ehhez képest a Red Bullnál megjátszották, és ez egyrészt a Red Bullnál szerintem egy apró hiba volt, viszont azt is mutatja, hogy milyen borzalmasan nagy fölényben van Verstappennel a Red Bull, hogy meg se látszott a végeredményen az, hogy gyakorlatilag egy rossz döntést hoztak, és hogyha aki hátrébb játszotta meg ugyanezt, vagy bármikor máskor, hogy biztonsági autóra kereket cserélünk, és aztán jön egy piros zászló, és utána a többiek ingyen cserélnek, ehhez képest a Red Bullnál ez simán ment, ami meg még a Ferrari kapcsán jutott az eszembe, hogy nyilván azon is múlott ez az egész, hogy kinek milyen gumija maradt. Amikor mindenki besorolt szépen a box utcába a piros zászló után, akkor volt akinek volt még felrakható jó gumija, volt akinek már a hétvégén elhasznált közepesek maradtak, volt akinek már csak nem is tudom, nem akarok hülyeséget mondani, úgyhogy nevet nem, de talán Albonnál rémlik, hogy neki gyakorlatilag két szett lágy gumija maradt, azok is használtak, és nem nagyon lehetett mit csinálni, szóval ez eléggé keresztbe tett néhány gumitaktikának ez a megszakítás, ami gyakorlatilag, ahogy az elején mondtam, két külön futamot hozott.
Igen.
És a Ferrari-n is ez volt, ezt akartam ezzel mondani gyakorlatilag.
De egyébként a végeredményben szerintem abban a szempontból sokat nem szólt bele, hogy azért Hamilton tényleg erősebbnek látszott, igazából csak az előzését segítette elő ezzel. Hát mondjuk nem tudom, Leclerc azért szép előnyt autózott ki az első kerékcserék előtt, Hamiltonnal szemben nem tudom, ebből mennyit hozott volna vissza a brit, hogyha rendesen lemegy a futam a másik felébe, talán ott segíthetett ez a piros zászlós megszakítás a könnyebb helycserében, de egyébként, ha ezt leszámítjuk, szerintem akkor a változásokat az élmezőnybe tényleg nem hozott ez a megszakítás.
Jó, mondjuk valóban nem.
Szóval igazából a közepes keverékesek be voltak tolva azért, már csapatok meg a pilóták is, meg nem is mindenki nem működött a dolog, de Hamiltonnál például igen. Meg Norrisnál, akire majd beszélhetünk még.
Hát mondjad.
Meg Norrisnál is működött.
Igen, hát szombatot azért jól elszúrta az elrontott időmérőjével, az nem is láttuk egyébként még, mert nekem most tényleg nem rémlik, lehet, hogy aztán igen, idén hibáznia a McLaren britjét, hát most az időmérő nem sikerült mérkőt futnia. És...
De szépen visszahozta összességében, tehát így megőrizte a hidegvérét, nagyon szép csatákat vezényelt le a középmezőnyben, és aztán, amit Ricardo aztán Russell-el művelt, az is azért tankonyba élő volt, hogy hogyan oldotta meg. Na, ő például tudta, hogy hol kell elfordulni a külsőiben, meg hogy hogyan kell hibára kényszeríteni a másikat.
Igen. Hát a büntetések kiosztása után ugye ő a 17. helyről indult, és 12-t igen, 12-t előre jött.
De igazából nem egészen így, szóval papíron ennyi, ahogy a papíron az minden egy kicsit más, mint a valóságban, de ugye az újra rajtolás után ő
15-ről.
Visszacsúszott valami 14. helyig.
És utána 15-re.
14-re, hogyha jól remélem.
14 vagy 15.
Lényegtelen.
Igen. Na mindegy, szóval, hogy ott veszített 3 vagy 4 pozíciót az újra rajtolásnál, és onnan kapaszkodott vissza.
Egy fél verseny alatt igen. Gyakorlatilag.
De szerintem okkal nyilatkozta utána, vagy alappal nyilatkozta utána, hogyha előbbről indult volna, akkor megint versenyben lett volna a dobogóért.
Alá is tudom írni neki, hogyha meg lett volna néhány kör, akár Sainzot is elkaphattam volna, aki egyébként teszem hozzá, egész hétvégén elég idegesen vezetett, legalábbis egy-két ilyen reakciója nekem furcsa volt.
Hát nekem szürke volt, bár tényleg nem mondom, hogy most annyira tudtam 100%-ommal ide koncentrálni a Forma 1-re, mert a futam első felét még Rómában néztem meg, és pont akkor tört össze Magnussen magát, amikor fel kellett szállnom a gépre.
Hát legalább neked is két részre választották, de hogyha a Norris-t említettük, beszélünk Piastriről is, vagy nem is feltétlenül róla, hanem egyáltalán a versenyéről, meg a nagy játszótársáról, aki aztán, ahogy már említettük, Red Bullos nagy testvér elődjét, vagy példaképét követve elpacsálta a futamát, pedig a verseny közben gondolkodtam, hogy na, végre most hétfő este, hogy megdicsérjük Tsunodát, mert milyen szépen versenyzett, de aztán Piastrival már nem bírt, és nem, nekem Tsunoda újra megerősítette, hogy ő nem való a Forma 1-be, és szerintem kizárólag a Hondás hátszél miatt van itt. Szóval, ahogy ő versenyez, és főleg ahogy viselkedik a saját csapatával, meg a mérnökével, hogy soha nem ismeri el a hibáját, a legkisebb Forma 1-es pályán teljesen természetes föltartása, kikerülésre, akármire reagál, meg a saját vezetési hibáira is reagál, ez nem Forma 1-es szint. Szóval hiába tudja elterelgetni ezt az autót, és aláírom, vagy mondom, leszögezem, hogy tényleg a világon vannak talán 60-an, 70-en, akik tudnának versenyszinten vezetni egy Forma 1-es autót, a hozzáállása az, hogy tényleg soha nem tudja vállalni a felelősséget, és mindentől eldurran az agya, hogy de tényleg akármitől, hogy valaki csak úgy a közelében van, vagy két kanyarra előbb a versenyében van, és már akar magába kikelve, káromkodva panaszkodik, az nem Forma 1-es szint, és szerintem Cunodát, amint a Honda azt mondja, hogy köszönjük szépen, mi átmenjünk az Aston Martinhoz, onnantól a Cunodának vége az F1-es karrierjének. Nem tudom,
nem tudom, most egy ilyen szorult helyzetben, amiben a Red Bull van, szerintem még azért meg fogják tartogatni, de abban egyet tudok érteni veled, hogy hát nem lesz egy úgymond emlékezetes pilóta a Forma 1-be, akire majd 20 év múlva fogunk emlékezni, ó, mekkora ász hát, volt ez a srác.
Emlékezni fogok arra, hogy állandóan káromkodott meg
na igen, de nem pozitív.
Eredményei alapján igen. Nem lesz egy nagy név.
Igen. Nem tudom, hogy még a mostani mexikói hétvégével kapcsolatban maradt-e bennetek valami, vagy hozzam a beígért meglepetést.
Előrukkolsz a farmával a részemről.
Jó. Mi is hátradőlünk, hogyha tudunk.
Csak egy kis rövid élménybeszámolót hoztam, mert hogy tényleg alapvetően itt szoktam lenni a Forma 1-es hétvégéken, kivéve amikor nem. Szépen megmondtam.
Ezt jól megmondtad.
De most a kötelezettség Mugello-ba szólított, de előbb megválaszolunk egy kérdést még Hajdú Ernőtől. A Grid Girl-öket hiányoljátok? Egy hölgy ismerősöm imádta azt a munkát, több évig a Hungaroring rácsát díszítette. Láttok esélyt csak pár helyen majd újra ilyen, hogy ez újra megvalósul? Hát ugye...
Hogy mindenhol vagy sehol szerintem.
Hát a hiányoljuk kérdésre, ti hiányoljátok?
Nem hiányolom. Igazából ez a formánynak egy ilyen megszakadt hagyománya volt egészen 5-6-7 évvel ezelőttig, most már sem emlékszem. De nem hiányolom, mert én soha nem szerettem azt, hogy nemek szerint osztunk szerepeket valakikre, és ez nem azt jelenti, hogy... És ez nagyon messzire vezet, meg bőven-bőven túlmutat a csapatrádió keretein.
Meg akár csak a formai világán is.
Mindenen, de hogy mondjam, én azt soha nem szerettem, és ezt minden másféle ilyen modern ideológiát, meg akármit a divatos elképzelésektől, vagy azoknak az ellen áramlataitól függetlenül nem szerettem, hogy valakiket csak azért odaállítanak, mert nagy a cicéje, vagy szőke a haja, vagy ekkorára rúzsozták a száját. Azt is megértem, hogy valaki szereti ezt a szerepet, és ez valami kitörési pont volt a modellkarrierben, vagy ilyesmi, de szerintem teljesen nem okoz semmi hiányt olyan értelemben, hogy a hétvége, egy Forma 1-es hétvége hogy zajlik, hogy most áll-e az autó előtt valaki, vagy nem áll az autó előtt valaki, ha meg valaki cicis, versenyruhás, beöltöztetett lányt akar nézni, azt ma is megtalálja az interneten, meg akármilyen klub szintű versenysorozatban talán.
Például a MotoGP.
Azt nem is ennyire nem követtem, de szerintem...
Klub szintű versenysorozat.
De egyébként az sem tetszett, amikor még mikor is volt az most már
15.
12-ben, amikor a gridbolyokat is bevezettek.
Az ugye? Utána volt a...
Az jó, 16-17 körül azt hiszem, talán Fettel,
a Ferrari is volt.
Fettel
ja, igen, Fettel mondta, hogy nem szereti, hogyha karcsik állnak az autója előtt, igen, most de ő mondta, tényleg.
Igen, mert George vagy Dave.
Ez egész bohótság, mert
2015.
Nagyon jól tudjuk, hogy ki melyik rajtkockában áll, és semmit nem adott hozzá szerintem az, hogy most ott vannak-e nők, vagy férfi karcsik, vagy lújzák, vagy akárki.
A másik, ami még szerintem ehhez hozzá kapcsolódhat egy kicsit, hogy azért ilyen kerülő úton azért még felbukkannak dekoratív hölgyek az autósport környékén, akár csak elég gondolni a valamilyen szponzorhoz tartozó hostess lányokra, vagy bármi, akik ugye nem konkrétan a Forma 1 mint termékhez kapcsolódnak, hanem most mit tudom én, mondom, amikor sétálnak föl a dobogóra.
Jöttek egyébként, szóval, hogy ők is ilyen reklámtáblás lányok voltak korábban.
Igen, de amikor...
Az,
amikor sétálnak fel például a dobogóra, és mondjuk egy futamot a Qatar Airways szponzorál, akkor ugye ők is mind be vannak költözve hostesseknek, és mindig nyilván a...
Hát ilyen stewardess ruhában.
Vagy, igen, stewardesseknek azt akartam mondani, szóval például ott is mindig azért válogatják, hogy oda kikerülhet, szóval megvannak még ezek a formái ennek a munkakörnek, de...
Kevésbé látványosan.
Igen. Nem tudom, egyébként ti nem vallottatok szintén, itt most
Figyelj, hát
nagyot,
nekem se hiányzik. Én, amit ebből tapasztaltam, nyilván még életkoromnál fogva azért nem ez érdekelt a legjobban, hanem mondjuk a tényleg az autók, meg szerintem a többség is így van vele, hogy hú, jó, oké, ott vannak, de nem, alapvetően nem azért megyek ki a futamra, meg nem azért kapcsolom be a tévét, hogy ezt nézzem, hogy ott állnak 10 percig az autó előtt egy táblával, ami rajtam, hogy 5.
Egyetértek, tehát ilyen összefoglalóban egy-két vágógépen jól mutattak, de nem képezték szerves részét a Forma 1-nek.
Igen. Na hát visszatérhetünk akkor.
Na igen, halljuk akkor a nagy...
Visszatérünk Mugello-ba, ott nem voltak.
Utazunk Mugello-ba.
Nem voltak gridgörlök, ugye miért is ment a Mugello-ba, itt a képen látható ok, meg majd okok miatt. Ugyanis a Ferrari meghívott bennünket a vezest, és én kipiseltem a lapunkat. A két új autót mutattak be, igazából az egyik az épp most látható képe, 24-es rajtszámmal, ez a Ferrari 499P modifikálta, hát a forma az az idei Le Mans győztes versenygépre hasonlít, nem véletlen, gyakorlatilag a külső az teljesen ugyanaz, csak ezt kitalálta a Ferrari, hogy mi volna, hogyha a leggazdagabb, leghűségesebb ügyfeleinknek, már-már családtagjainknak készítenénk egy ilyen autót. Hát 857 lóerő, igazából a Endurance VB szabályrendszerének nem kell megfelelnie, szóval tud ez durvább lenni, kicsit azért könnyebben vezethetőre hangolták, és hát 2 milliárd forint körüli összegért árulják, de még akkor az adókat még számoljuk bele, ezért cserébe tényleg csak versenypályán is csak akkor lehet vezetni, amikor a Ferrari is mondja, mert ugye a Ferrari-nek is van egy ilyen versenynaptára, amikor évközben járják a világot, és csak
a klienti program.
Igen, igen.
És csak egy, nem akarlak megszakítani, csak azért érdekes és beszédes, hogy ugye az elmúlt 15-20 évben a Ferrari ezzel különleges kiadásait általában azzal promotálta, arra építette, hogy Forma 1-es technológiát pakolunk bele, meg Schumacher fejlesztette, meg tesztelte, meg stb., hogy gyakorlatilag, persze ez nem igaz, de hogy Forma 1-es technikára húzzuk rá az utcai kasznit, ezeknél a különleges kiadásúaknál, és amióta nem megy, most már idén örültek, hogy végre volt valami, amit el lehet sütni, egy Le Mans győztes autóra rakták rá, vagy osztották ezt a szerepet is.
És igen, és ez erre tényleg rá lehet mondani, hogy ez az, mert hogy alapvetően tényleg ugyanaz a motor is van benne, csak nem tudom, raktak bele kipörgésgátlót, meg rajtaautomatikát, amivel tényleg az úrvezetőknek is megkönnyítik a dolgát. Szóval ez volt az egyik ok, a másikat pedig itt az előbb már láthattátok itt a 32-es, kicsit nekem egyébként a cigimárkás vonalkódos világra emlékeztető fényezéssel jelent meg a 296 Challenge nevű autó, ami ugye van a Ferrari Challenge, mint versenysorozat, ez az egy márkás, egy modelles GT bajnokság, és ez ennek a új versenygép, amit jövőre fognak használni, és egyébként azt még hozzáteszem, hogy mind a kettő autót láthatjátok jövőre a Balatonpark Circuiten, az új magyar versenypályán, Balaton főkajáron, mert hogy hát nem jutottak szerintem a Ferrari-nál még düllére, hogy mikor is, mert hogy két dátumot is megjelöltek, hogy mikor érkeznek meg, de hét egymás utáni hét, szóval vagy május legvégén, vagy június legelején érkezik majd Magyarországra mind a két versenygép, és akkor csinálják a dolgokat, ugye az egyikkel versenyeznek aktívan, a másikkal a Le Mans-i típusú versenygéppel pedig hát hobbiból körözgetnek, és jól érzik benne magukat a sofőrök, szóval, hogyha van véletlen a bankszámlátokon közel 2 milliárd forint, meg már áll a garázsatokba egy Ferrari, vagy kettő, vagy három, akkor ti is jogosultak lehettek a versenygépre, szóval...
Hát Balaton környéken lehet, hogy akadnak majd olyanok, akik megpróbálják ezt, mert futja.
Igen. Szóval igen, ezért hívtak bennünket, hogy ezt első kézben megmutassák nekünk, Magyarországra egyedül mi kaptuk meg ezt a meghívást, de hát nyilván nem csak erről szól a Finale Mondiali, ez az esemény neve, hanem gyakorlatilag ez egy Ferrari örömünnep, ami az év legfontosabb eseménye nekik. Ide csődítik ilyenkor a gyakorlatilag a világ összes Ferrari kereskedőjét és milyen komolyabbnak tekinthető szervizét, akiknek gyakorlatilag megköszönik az egész éves munkát, és hát tényleg egy nagy parádé az egész. Elhozták például abban a koszos formában a Le Mans-i győztes versenygépet kiállítva, ahogy az tényleg a célba ért a francia versenypályán 24 óra után. Ez tényleg egy elképesztő volt ott látni, bár mondjuk én lehetnek...
Igen, most én elárulok egy kulisszatitkat, Patrick mondta, hogy na, a Ferrari még egy tiszta autót sem tudnak kiállítani. Amikor megláttam, meg jeleztük, hogy talán az, ez volt a lényeg, hogy...
Persze, nyilván csak hülyeskedtem. Nehogy komolyan gondold. De hogy most ugye mindig régen ezeket...
Hát ezt megtakaríthattad volna.
Igen, nekiállok itt a kis vödrömmel, meg minden. Ugye régen ezeknek az eseményeknek az volt a csúcspontja, hogy ugye a jelenkori Forma 1-es pilóták is ott vannak, akik aktív, akik épp a csapatszolgálatban vannak. Hát ez ugye a versenynaptár ütközések miatt már jó pár éve meghiúsul. De most épp nyilván ráértek az endurance pilóták, például Antonio Giovinazzi is, akit a képen láttok, ő is vezette az 51-es autót többek között, amelyik megnyerte Le Mans, szóval belük így össze lehetett futni a pedokba, készségesen szelfiztek mindenkivel, hogyha épp idejük engedte, mert nyilván a betét futamok diátadóin azért volt jelenésük, meg hát tényleg olyan ritka autókat lehetett látni, mint a éppen látható Ferrari FXX, amiből tényleg csak 30 darab készült valaha, ez az Enzo-ra épített, és egyébként ezzel kapcsolatban mondták például, hogy ennek a fejlesztéséből is egy Schumacher részt vett annak idején.
Erre utaltam nem pár perc ezelőtt.
Szóval igen. Ja, hogy a Mugello-ra, vagy hogyha a Hungaroringre azt gondolod, hogy az egy ilyen dímbes, dombos pálya, akkor Mugello-ba ilyen hegymászó cuccal készüljetek, mert hogy ugye ezt egyszer már mi tapasztalhattuk, mint Forma 1 nézők a 2020-as Toszkán nagydíjon, elképesztő szintkülönbségek vannak, a célegyenes fekszik gyakorlatilag a legmélyebben, és hát még kvázi két pályaszakasz veszi körbe a célegyenest, egy a menetirány szint balról, meg jobbról, nyilván ahogy kanyarog, de mindegyik sokkal magasabban van, és annyit lépcsőztem szerintem, mint még versenypályán soha, mert hogy tényleg lehetett lépcsőzni, vagy ez volt az egyetlen mód a közlekedésre, sok helyen...
Akkor mozgalmas hétvége volt.
Hát igen, így a lépésszámon az minden nap jelzett, hogy bravo, ügyes, hogy megcsináltad a célt. Tényleg elképesztő. Meg hát így gyakorlatilag, hát Toszkánában járunk ilyenkor, ott semmi nem sima, ha azt nézzük. És hát azért az utazás egyik legjobb része az volt, hogy amíg Mexikóban csak 20 Forma 1-es autó volt ott, itt csak a múzeumban kiállítva volt 22, nyilván mint Ferrari, szóval elég egyértelmű volt, hogy ki fog győzni itt, hogyha lehetően megversenyeztetik őket, és a 22 múzeumi autó mellett volt még 19 a pályán, ami az F1 klienti programba köröz, ugye ez is úgy, mint amit az ebben említettünk, hogy Maranello-ban vannak a Forma 1-es autók, és ők elviszik a helyszínre, és a tulajdonosaik csak ilyenkor az ilyen eseményeken vezetetik. Múzeumban volt még például a 250 GTO, ami a világ legdrágább autója, gyakorlatilag az átlagára az ilyen 40 millió dollár fölött.
De igen, a világ egyik legdrágább autója.
De átlagára tekintve a legdrágább, mármint hogyha a nagy sorozatú, nagyobb sorozatú, nem tudom, nem egy darabos autókat.
Nem, a Mercedes egy tavalyi árverésen a saját múzeumával adott el egy 300 SL-t, ami a sirályszárnyast, ami, na mindegy, ez
ja, igen.
Az elmúlt évtizedben ez volt több példánya is a legmagasabb árat érte el.
Igen. Hát itt meg gyakorlatilag tényleg annyira nyitott világ az egész, hogy a garázsokban majdnem, hogy be lehet esni, ahol a Form 1-es autókat készítik fel a pályánkörözésre, vagy az FXX, vagy bocsánat, az XX autókat. Minden, tényleg minden a Ferrari-ról szól, minden, hol az ágaskodó paripa, de nem csak, nem tudom, autós viszonylatban, hanem például külön bolt is volt. Mondtam itt nektek, hogy hát majd hozok valami szuvenírt, hogyha úgy van. Hát volt egy Ferrari store a helyen, ahol a ilyen játék kis autók is, az Amalgam által gyártott példányok voltak. Ez a világ egyik legjobb modellkészítő cége, brit cégről van szó, és a Ferrari az így szerződésben van velük, hogy nekünk ti gyárthattok nagyon limitált példányszámban, nagyon drágán nyilván autókat, meg hát a hivatalos ruházat is, most már van divat szekciójuk is, ott is azért pörög az élet, például itt a képen látható színes pulóver is nagyon sok emberen volt egyébként a helyszínen, szerintem itt vették meg mind. Hát igen.
Az igen.
Én egy lovacskás szalvétával is beértem volna.
Az nem volt.
A svéd asztalról.
Az fene!
Igen, az nem volt. Hát volt viszont, hiányoltam a V12-t, megmondom őszintén, ugye tavaly is volt szerencsém kilátogatni a fináli mondiálira Imolába. Most Mugello-ban nem hoztak V12-es motorral szerelt Forma 1-es Ferrari-t, de a V10 meg a V8 az még mindig állatul szól.
A nosztalgia.
És a V6 az annyira meglepően halk volt most, én nekem további emlékeim azok hangosabb V8-as motorhangról árulkodtak, majd egy személyes jelenlétbe, de hogy amikor fotóztam például ezek, most itt, amit vetítek, ezek mint saját fotók, hogy tök közel voltak már, amikor úristen, itt jön a Vettel-féle 2017-es, vagy igen, 17-es Ferrari, és hogy basszus, erről lemaradok. Jó, akkor majd következő körül. Már megint van, jaj! Úgyhogy... Úgyhogy egyébként...
Egyébként, bocsánat, csak egy advesem közben megint, hogy a nézők, hallgatók szerint tényleg rosszabb a mostani V6-osok hangja, mint a régebbi. Én például sosem szívleltem ezt a fogfúrós, sokhengeres F1-es motorokat, és nekem sose volt panaszom a kevés hengeres, rotyogós új turbomotorokra, de tudom, hogyha más-másképp gondolja.
Ja, nyugodtan írjatok, kommenteljetek, meg hogyha láttok valami, vagy ha kérdésetek van akár ezzel a kapcsolatban, és én azt elfejtettem mondani, hogy láttam egy autót összetörni, egy Forma 1-eset a célegyenesben, még a pénteki napon. Hát nem tudom, hogy defekt volt-e, vagy ilyen, a pénteki nap az olyan volt, hogy hol esett, hol nem. Akkor már egy hosszabb ideje száraz volt az idő, de azért a nagy lelátó, meg a híd, ami átvezet a célegyenes felett, az itt betett árnyékokat, és hogy nem tudtam például eldönteni, hogy lehet, hogy egy ilyen vizes, nem elég meleg, nem elég tapadós körülmény miatt csúszott meg, na minden esetre egy ilyen Alonso korabeli 2010-13 közötti Ferrari, már messzebb volt, amikor láttam, de azt így sikerült az elejét azt leírni és a falba vágni, és ilyenkor azért a balesetek kicsit rémisztőbbek, mert hogy azért ezeket az autókat nem profi felkészült pilóták, mármint hogy oké, pilóták ők is, de nem olyan profin felkészült pilóták vezetik, mint a Forma 1-ben jelenlévők, ugye például ha csak az edzés munkára gondolunk, amit az F1-esek elvégeznek a nyakukat illetően, ott ők tényleg arra is felkészülnek, hogy egy balesetben, hogy mit csináljanak. Itt azért mindig benne van, hogy úristen, ugye jól van. Meg hát nyilván egy célegyenesben egy baleset, amikor arra számítasz, hogy pont Mugello-ban, nem tudom, egy kilométeres az egyenes, hogy azt végig küldött padlógázon, és a kétharmadánál valami történik, és jön a fal. Az nem egy finom dolog.
350-nél mondjuk, igen.
Igen. Most a képen egy Ferrari Roma Spider-t láthattok, hát a programomnak az egyik legjobb része a pályán töltött időn kívül ez volt, ugyanis ezt vezethettem, hát egy ilyen 60 km erejéig, egy ilyen, hát gyönyörű út volt, sok szerpentinnel, meg elég kanyargós, azért el lehetett menni a határokig kvázi, és az idő is elég jó volt ahhoz, hogy ledobjuk a tetőt. Hát V8-as motor, 620 lóerő, meg rengeteg mosoly. Ezt tudom így röviden elmondani róla. Úgyhogy ez is remek élmény volt. De ami még fantasztikus volt a pályán, nyilván egyébként a versenyek is látványosak voltak, mert ez tényleg arról szól, hogy mindenki nyomja, mint az állat. Semmi hibrid, semmi ilyen plusz dolog, ami figyelni kell a gumikra, itt minden arra van tervezve, hogy rajtól a célig nyom neki. Egyébként nem tudom, tudtátok-e, de a mezőnyben van Adrian Sutil is, a korábbi Forma 1-es pilóta, aki a vasárnapi utolsó futamon a dobogó harmadik fokán végzett a kategóriájában. És hát azzal, hogy mindenki nyomja neki, azért vannak sárga zászlók, biztonsági autók, volt egy piros zászló, és pont az úti futamán volt egy biztonsági, vagy egy piros zászlós megszakítása rajt után egy félkörrel, mert ott azért hullottak az autók, meg pont előttem volt egy szintén, aminek most a képét láthatják a nézők YouTube-on, hogy a célvonalon kapott balhátsó defektet, ami szintén a pálya felén már túl van, és nyilván padlógázás szakasz is, és defektet kapott egy ilyen challenge versenygép, és hát háttal csúszott neki végül a falnak, ezt egyébként a Ferrari élő közvetítésében is lehetett látni a YouTube-on, mi ugye adták a versenyeket, és hát ott is oda ment a mentő, mert tényleg ők főleg a Form 1-ben is egy háttal történő becsapódás, az szintén megviseli a pilótákat, mert nem egy szokványos módja a lelassulásnak. Szóval igen, mentő érkezett, ott azért volt egy kis izgalom, hogy akkor itt most mi lesz, hogy lesz, ki tud-e magától szállni, de amúgy minden rendben volt, aztán magától kikászálódott, nyilván egy kicsit hosszabb idő volt, de boldog vége lett. Az autó szempontjából nem, de a pilóta szempontjából igen. Még egy dolog, a finálé, ami a nagy show, amikor a Form 1-es autók parádéznak, három Form 1-es versenygéppel parádéztak aktívan, a két 2018-as modellt a két Antonio vezette, Fuoco és Giovinazzi. A 2009-es autóban, amit itt most a képek középen láttak, az Giancarlo Fisichella gyakorlatilag az utolsó Form 1-es munkahelye. Mert hogy...
saját autójába ült be.
Igen, mert hogy konkrétan anno ebből vonult vissza a Form 1-ből. És hát ugye a V6-osaknak tényleg nem olyan erős a hangja, de azért a füst csinálásban a gumival azért tudnak. Úgyhogy az látványos volt. És a vége is zseni volt, amikor kivonult a több mint 100 autóból álló teljes hétvégi Ferrari különítmény, de tényleg az újonnan bemutatott autóktól kezdve a két idei Le Mans-i versenygép is körözött, meg hát az összes Form 1-es Ferrari-t, amit találtak, és nem volt túl messze, azt is mind kitolták, meg hát nyilván a Challenge versenygépek, és ez így több mint 100 autó a rajtrácson, az valami zseni tényleg. A legvége az meg ilyen, hát libabőr, ezt megmondom őszintén, libabőr. Tavaly, amikor voltam Imolában, akkor én ezt már nem éltem meg a helyszínen, mert a repülőm indulása miatt hamarabb vissza kellett indulnom Bolognába, és akkor nem láttam élőben azt, hogy ugye kitolták mind a 100 autót a rajtrácsra, de most igen, és azzal még nem volt vége a sztorinak, mert hogy megjött a Carabinieri, az olasz katonai rendőrség.
Rendőrség, igen.
Hát igen. Valami olyasmi, igen, és annak is egy ilyen helikopteres különítménye, és így ledobtak egy kötelet, leereszkedtek rajta négyen, meghozták az olasz zászlót, kitekerték, lépésbe oda mentek, tisztelektek, kirakták egyébként a Le Mans-i 100 éves nagy trófeát is, és valahonnan felbukkant egyébként, gondolom, egy opera énekesnő, nyilván full pörösbe, ő elénekelte úgy az olasz himnuszt, ahogy én még soha nem hallottam. Elképesztő, szóval hatalmas élmény volt. Azt mondom, hogy megint, mert a tavaly is az volt, de az idei is szintén. Úgyhogy...
Patrik, ezek, bocsánat, nem. Erről kapunk valami beszámolót, majd írással, képekkel is a vezessen?
Igen, egyébként már olvasható, mert ma már...
Akkor ezt pont lemaradtam róla, de...
Igen, gyakorlatilag a már olvasható a vezessen ma délután jelent meg a címében, arra utalunk, hogy ezek az autókat Magyarországon is majd láthatjuk, de ebben egyébként van egy külön képes galéria is a magára a fináli mondiáról, meg még több részlet és érdekesség a két újonnan bemutatott autóról. Aki egyébként ezt megnézni élőben is, magát a fináli mondiáról, és jövőre megint Imolába kell keresni, ugye egy év váltás után megint visszatérnek, 2024 őszén, meg hát majd érdemes figyelni például, hogy lehet majd eljutni, milyen feltételek mellett Balaton főkajára, ahol a két újdonságot személyesen is megnézhetik az érdeklődők. Nem beszélve nyilván a Ferrari Challenge versenyéről.
Azért az a balatoni helyszín egész jó kis programfelhozatalt ígér jövőre, ugye a Superbike világbajnokság mellett ilyen egyéb finomságok is, ugye MotoGP tartalék helyszín, ha esetleg például a kazak nagy díj kidőlne.
Igen. Úgyhogy így, hát elég sűrű volt ebből a szempontból a hétvége. számomra. Hát így azért az esti menetrend is mindenképp különleges európai szemből nézve, és ez még folytatódni is fog. Mert hogy jövő hétvégén, ami már ez a hétvége, Brazília.
Jó öreg São Paulo-i nagydíj.
São Paulo-i nagydíj Brazíliában, úgyhogy nyilván azt is követni fogjuk, meg a vezessen folyamatosan hozzuk róla a híreket, meg a beszámolókat, aztán jövő héten ugyanígy átbeszéljük, hogy mit láttunk.
Most akkor adunk egyet a sprinteken, jön az idei utolsó.
Igen, megint sprint. Igen, úgyhogy extra kihívás, ráadásul az időjárás eljelzés péntekre mondott egy kis csapadékot is. Itt végét fab része jelleg száraz.
Tavaly láttuk, mi lett az eredménye, ugye, a tavalyi időmérő edzésen, Kevin Magnussen és a Haas.
Ó, tényleg. Igen.
Igen, nem akartam már beleszólni a Ferrari-s balesetek kapcsán, eszembe jutott, hogy valamit kihagytunk, az Magnussen balesete a hétvégéről, ami gyakorlatilag ketté osztotta a nagy díjat. Nem tudom, hát igazából amennyi történt, amit tudunk, amit elmondtak, hogy ugye meghibásodott a hátsó felfüggesztés, ettől falba állt az autó. Szerencsétlen baleset, de az autókat, meg a Tech Pro korlátot dicséri, hogy a Dán kiszállt, aztán láthatóan az el megütötte a dolog, de nem lett semmi komolyabb baja.
Igen. Szabó Bence már írja, hogy jó, akkor Magnussen vagy Hülkenberg Paul, igaz, hogy mind a két házas esőbe szerezte meg a egyetlen Forma 1-es pole pozícióját Brazíliában, szóval ott tényleg lehet, hogy összejöhet valami, mert ugye tényleg pénteken lesz a vasárnapi nagydíjnak a helyosztója. Úgyhogy...
Hülkenbergnek egy ilyen utójubileumi, így a 200. futam után.
Úgyhogy igen, bármi benne lehet, de mi minden rajta tartjuk a szemünket, fülünket, és a friss hírek mellett érkezünk majd ugyanígy a csapatrádióval, de addig is iratkozzatok fel a csatornákra, YouTube-on is nyomjátok meg a csengőt, kövessétek Facebook oldalunkat is, Vezes F1 néven találtok meg bennünket, írásainkat pedig a vezes.hu per Forma 1 oldalon olvashatjátok, de például ez a fináli mondiális, ferrális történet nem csak Forma 1-es téma, ezért a vezes.hu-n keressétek, szóval olvassatok bennünket mindenhol, mert tudom, vagyunk érdekes és izgalmas dolgokkal. A csapatrádió adásokat pedig itt YouTube-on, Spotify-on, iTunes-on és Google Podcast-on is megnézhetitek, illetve az utóbbiaknál visszahallgathatjátok. Tényleg minden platformon ott vagyunk. Egy hét múlva tehát a pontos dátum mi lesz? November?
November 6-a.
November 6-a. November. Magyar idő szerint este 7-től már óráítás után érkezünk.
Talán már túl vagyunk.
Kicsit. Igen, igen. De már akkor is túl leszünk. Szóval igen. Érkezünk egy hét múlva. Köszönjük, hogy velünk voltatok. Ha tetszett az adás, nyomjatok egy lájkot, szívet, ami tetszik. És tartsatok velünk jövő héten is.
Köszönjük a figyelmet. Sziasztok.
Sziasztok.